Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 19. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljunk helyet, testvérek! Meghallgatunk egy virágvasárnapi verset. Janó, Ábel és Tamás adják elő.
Ecsedi Aladár verse, én királyom. Jézus Krisztus, téged várlak, Hozsánnával én is áldlak, és az úton eléd megyek, hol követnek az emberek, én királyom. Utadra én nem virágot, nem is zöld ágakat vágok. Felső ruhám sem teszem le, itt a szívem lakjál benne, én királyom.
Bűnös vagyok, azt jól tudom, sokszor jártam széles úton, megalázva, meggyötörve, leborulok most elődbe, én királyom. Méltó vagyok haragodra, büntető ostorodra, de tudom, te kegyelmes vagy, és az irgalmad nagy.
Jézus Krisztus, én megváltom, te vagy az én boldogságom. Te vagy nékem út is élet, minden olyan szép te véled, én királyom. Szerelmedet áldom mostan, és áldom, amíg szívem dobban. Bűnös szívem is az éltem, néked adom egészen. Én királyom.
Köszönjük szépen. Most pedig az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg. A 331. énekünk első versét énekeljük el. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 21. részéből olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 11. versig. Máté evangéliuma 21. részében, az első verstől a 11. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. És amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, és mondanékik, menjetek ebbe a faluba, mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondás, aki így szólott, mondjátok meg Sion leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, teherhordó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráült azokra. A sokasság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gallyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala mondván, hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. És mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma is tisztelettel, alázattal, údolattal, dicsérettel állhatunk meg a te szent színed előtt. Köszönjük néked, hogy elküldted nekünk a názáreti prófétát, Jézust, a te fiadat, az örökkévalót, hogy legyen megváltónk és legyen királyunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy vállaltad a nagy küldetést, és eljöttél, hogy életedet föláldozd a Golgota keresztjén, értünk bűnösökért, és nekünk kegyelmet, irgalmat, örök életet szerez az atyától. Köszönjük néked, hogy nem csak meghaltál, hanem föltámadtál és élsz, és jelen pillanatban is, és örökkön örökké, te vagy ennek a mindenségnek a királya. Köszönjük, hogy most érdet fejet hajthatunk előtted mi is. Bár nem lehettünk ott Jeruzsálemben, de most itt lehetünk, és itt hajthatunk térdet fejet, és mondhatjuk, hogy áldott, aki eljött az Úrnak nevében, és mondhatjuk, hogy áldott, aki még egyszer eljön majd teljes dicsőségében az Úrnak nevében, mert köszönjük, hogy eljössz, hogy megújítsd ezt a teremtett világot. Köszönjük te néked, hogy szent lelked az, aki által leleplezed előttünk a te mérhetetlen jelentőségedet, és aki által fölragyogtatod nékünk magadat ma is. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Jézusunk, lelked által a szent ígén keresztül, add, hogy megértsük a szavadat, add, hogy higgyük a szavadat, add, hogy engedelmesen kövessük a te útmutatásaidat. Hiszen áldást ígértél mindazoknak, akik ezt teszik. És köszönjük néked most azt külön is, hogy a legnagyobb áldásaid között van a békesség. Az, hogy békességben lehetünk az Istennel, hogy békességben lehetünk embertársainkkal, békességben lehetünk még önmagunkkal is. Egy olyan világban, amelyik tele van békétlenséggel. Látod az emberi bűnnek meg annyi nyugtalanító következményét. Hol háborús fenyegetés, uszítás hallatszik, hol terrortámadásokról hallunk. Mindenfelé félelmetes dolgok látszanak történni, melyek félelemmel, aggodalommal, nyugtalansággal töltenek el bennünket. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, Jézusunk. A te igéd békességet ad nekünk. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Kérünk, hogy így legyél közöttünk, és így áld meg mai Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét énekeljük. 162. énekünk 7. versét. Prédikáltas szent ígéret, felséges Isten! Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 19. Zsoltárból. Figyelemmel, tisztelettel leülve hallgassátok Isten igéjét. 19. Zsoltárunkban így szól hozzánk Isten drága beszéde. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort, olyan ez, mint egy vőlegény, ki az ő ágyasházából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Kedves testvéreim, a virágvasárnap van, amikor emlékezünk az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására, amikor is elkezdődött a nagy hét, de azzal, hogy Jézus érzékeltette mindenkivel a dicsőségét. Azt tudnélik, hogy ő nem más, mint Izrael, sőt az egész világ ősi időkben megjövendölt páratlan királya. Azon a napon az ő személyében felragyogott Isten dicsősége. Töprengtem egy kicsit, hogy virágvasárnapi textust válasszak-e, vagy folytassam a zsoltárok magyarázatát, és látva, hogy a 19. zsoltár következik, amiben Isten igéjének a magasztalása van, ami nem más, mint Jézus Krisztus maga, úgy döntöttem, hogy maradok a zsoltár sorozatnál. Virágvasárnap is őt magasztalták, a zsoltár is őt magasztalja, mi is őt magasztaljuk ezen a napon. A zsoltárnak első részében arról beszél Dávid, hogy az egek, vagy égbolt, beszél Isten dicsőségéről. Az első 7 versben szól erről. Aztán a zsoltár második felében azt mondja, hogy ugyanaz az Isten, akinek dicsőségéről beszél az égbolt, maga is beszél az emberhez, mégpedig a törvényében, amit itt gyönyörű szavakkal jellemez. Végül a zsoltár harmadik részében, a 11. verstől végig, Dávidot látjuk, aki személyes imádságban beszél ugyanehhez az Istenhez, akiről az egek is beszélnek, és aki maga beszél az emberhez. Innen származott aztán az igehirdetésem címe is, hogy Isten a középpont, mert az egek róla beszélnek, ő beszél az emberhez, és Dávid hozzá beszél. Mindenképpen ő áll a centrumban. Nézzük először, hogy az egek beszélnek Istenről. Az egek, illetve égboltozat mondja itt rögtön az elején a 2. versbe, beszélik Isten dicsőségét, azaz kezeinek munkáit. Az egek, vagy égboltozat itt azt az eget, vagy égboltozatot jelenti, amire mi is föltekinthetünk. Dávid fölnézett, látta a földi atmoszférát, látta a madarakat, látta a felhőket, és talán viharfelhőket is, mennydörgést, villámlást, az égi jelenségeket, időjárási jelenségeket. És aztán, ha egy kicsit messzebbre nézett, akkor láthatta a csillagokat, a bolygókat, csillagrendszereket, a végtelen világűrt is. És ahogy Dávid feltekintett így a földi atmoszférára, sőt azon túl is a végtelennek tűnő világűrre, elkezdte hallani, hogy ezek, mintha csak személyek volnának, beszélnek. És hirdetnek valamit. Miről beszélnek? Mit hirdetnek? Azt mondja, hogy mindez beszéli és hirdeti Isten dicsőségét, az ő kezének munkáit. Ahogy egy alkotás, akár mondjuk itt az úrasztalán ez a terítő, dicséri az alkotóját, ugyanúgy Isten keze munkáit, a teremtett világnak ezek a dolgai, amiket Dávid az égbolton látott, ezek is beszélik és hirdetik az alkotójuknak a nagyságát, fenségét és dicsőségét. Mégpedig itt a héber szövegben participiumot használ, bocsánat a nyelvtani megjegyzésért, ami azt jelzi, hogy ezek az égi világ dolgai szüntelenül, folyamatosan, állandóan, mint egy évtizedeken, évszázadokon, évezredeken keresztül eddig is, meg ezután is folyamatosan beszélik Isten végtelen dicsőségét, és hirdetik az ő kezének munkáit. Távol áll Dávidtól, hogy az égboltnak vagy a világűrnek a szereplőit, ahogy a korabeli más vallások képviselői, megistenítse. A felsorolható dolgok nem istenek és nem isteniek. Ezek Isten keze munkái, alkotásai, aki felettük áll, és akinek nem néma, hanem beszédes hírnökei ezek, még ha nem is tudnak a szószoros értelmében úgy beszélni, mint ahogy mi tudunk beszélni, de mégis beszélnek a teremtőjükről, beszélnek a fenntartójukról, a kormányzójukról, beszélnek annak végtelen bölcsességéről, végtelen szeretetéről, végtelen hatalmáról, végtelen kegyelmességéről, mint amikor a siket némák beszélnek hangok nélkül egymással, ezek is hangok nélkül hirdetik Istennek a fenségét. Mégpedig úgy, mondja Dávid, hogy eljut a szavuk az egész földre, a világ végéig. Mindenhol, mindenki meghallhatja a szavak nélküli, de mégis érthető beszédjüket Isten dicsőségéről, és így senki nincsen a föld kerekén, aki azt mondhatná, hogy ő nem hallott Istenről, vagy Isten dicsőségéről, mert a beszédük ezeknek a prédikátoroknak mindenhová elhat. Az 5. versben olvassuk ezt, szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. Senki nincs, aki az ég alatt kívül esne Isten eme prédikátorainak a hatáskörén. Egy földi prédikátortól el lehet fordulni, ott lehet hagyni, be lehet zárni a fülünket, ki lehet csúfolni, sok mindent lehet vele csinálni, de az Isten eme prédikátorainak, a felhőknek, a csillagoknak a száját nem lehet befogni, és ezektől nem lehet elfordulni. Kénytelenek az emberek mindenhol meghallani ezek Istenről, Isten dicsőségéről szóló prédikációját. Egy hasonlattal is megvilágítja ez Dávid, azt mondja, hogy mint ahogy a nap sugarai, mindenhova eljutnak, és senki sincs, aki elrejtőzhetne a napsugarak melege elől, úgy jut el mindenkihez az egek és az égboltozat hatalmas hirdetése, ige hirdetése, az Isten dicsőségéről. Csodálatos egyébként ez a kép, nem akarok itt minden részletbe belemenni, de a napról úgy beszél, hogy ennek a sátra, a napnak a sátra az égboltozat, és a világűr. És ez a nap, amikor feljön, akkor ugye felel az éjek és a nappalok váltakozásáért, és ráadásul ugye mindenkire világít, és mindenkire meleget sugároz. Csodálatos kép ez, amivel azt akarja érzékeltetni, hogy ahogy a napsugarai itt ebbe a teremtett égi világba szórják a fényüket, és rávetülnek mindenre, úgy hallatszik el az ő prédikációjuk is, az égi világ dolgainak a prédikációja minden emberhez, hogy mindenki lássa meg és értse meg Isten dicsőségét, akkor is, ha nem akarják. A francia forradalom idején az egyik forradalmár Jean-Bon Saint-André-nak nevezték, franciák tudnak nagyokat mondani, azt mondta egy parasztnak, majd én gondoskodom arról, hogy minden egyházi épület tornya leromboltassék, és hogy semmi ne emlékeztessen titeket régi tévhiteitekre. Mire a paraszt csöndben így válaszolt neki, egyet mégis meg kell hagynotok nekünk, a csillagos eget. Hát, azt meg kellett hagyni. És az itt van fölöttünk, és hirdetik Istennek a keze munkáit, Istennek a végtelen dicsőségét, az Úr dicsőségét. Természetesen nem mond itt Dávid arról semmit, hogy azért az emberek legnagyobb része hát nem hallgat ezekre a prédikátorokra, nem hallgat rájuk. Mert ha rájuk hallgatna, akkor rögtön kezdené keresni azt az Istent, akiről ezek beszélnek, szeretné mélyebben megismerni Isten prédikációját. Az már egy nagy csoda, hogyha az ember ezekre figyel, és meghallja ezt a prédikációt. Ez már egy nagy csoda, Isten szent lelkének a munkája a szívembe, a szívetekbe, a szívünkbe, ha valaki elkezdi hallani a teremtett világnak az ige hirdetését. Isten dicsőségéről. És az is nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a dolgoknak a prédikációja igazából nem jelenti az embernek a megváltást. Az embernek a megváltást az evangélium hozza el, a Jézus Krisztus evangéliuma, Jézus Krisztus maga. Ő benne kell hinnünk, őt kell követnünk, hogy üdvözüljünk. Önmagában nem elég a teremtett világ ige hirdetése az, hogy üdvözüljünk. De mégis oda tudnak minket fordítani az élő Istenhez. Hát Isten lelke munkálja ki bennünk, hogy megnyíljanak a füleink először is a teremtett égi világ prédikációjára, és kezdjük keresni azt az Istent, akiről beszélnek ők, és igyekezzünk vele meg is békélni az Úr Jézusba vetett hit által. Ő már megbékült velünk Jézus véréért, mi is igyekezzünk vele megbékülni. Nos, mindezek a dolgok, mondja Dávid először, amiket föltekintve látunk, az ég és a világűr hatalmas titkai, hatalmas jelenségei, csodái, ennek az egész rendje, harmóniája Isten dicsőségét zengi. Nem emberi szavakkal, de mégis érthetően, világosan, az egész földi világnak, az itt élő embereknek. Na most itt nem áll meg Dávid, hogy a természet Istenre, Isten dicsőségére mutat, hanem azt mondja, hogy ez a dicsőséges Isten megszólalt, és ő meg elkezdett beszélni az emberhez. Nem maradt néma, hanem ő szavakban szólt az emberhez. Az égbolt által némán hirdetett Isten, a törvényében érthető beszéddel az emberekhez beszélő Isten. Róla beszél. A teremtett égi világ, és ő beszél hozzánk a Tórában, az igében. A Zsoltárnak a középső részében, ez a 8. verstől a 10. vers, Istennek az emberhez szóló beszédéről kezd beszélni Dávid, mégpedig, hogy így mondjam, teljes elragadtatással. Ez három vers, testvérek, itt a Zsoltár közepén, mindegyik vers 10 szót tartalmaz. Jusson eszünkbe a dekalógus, a 10 ige, az Isten törvényének ez a neve, a 10 parancsolatnak ez a neve, a 2 Mózes 34:28-ban. És ebben a három versben 6 különböző néven nevezi meg Isten igéjét, annak 6 jellegzetességét is megnevezi 6-szor, és 6 hatását is bemutatja az igének. Ez egy csodálatos, hogy mondjam, költői teljesítmény is, de ez Isten lelkétől való. 10 szó mindegyik versbe, mert 10 parancsolat van. És mindegyik versbe 3x2, azaz 6. Néven nevezi meg Isten igéjét, elmondja annak 6 jellegzetességét és 6 hatását is elmondja. Először nézzük gyorsan végig, Isten beszédét, emberhez szóló beszédét tannak, törvénynek nevezi, az eredeti szó itt Tóra. Erről azt mondja, hogy ez gáncstalan, a zsidó fordítás ezt mondja, gáncstalan, tökéletes, olvassuk más fordításokba. Az írás, a törvény, az Isten törvénye teljesen gáncstalan, teljesen tökéletes. Nehéz ugye máshogy kifejezni, más szavakat találni. Olyan talán hasonlattal, mint egy virág, amit nem kell tovább színezni, vagy egy olyan arany, amit nem lehet még aranyabbá tenni. Egyszerűen tökéletes, nem kell rajta javítani. És a hatása az ennek a Tórának, ami tökéletes, hogy megvigasztalja a lelket. Megvigasztalja a lelket. Aki ráhallgat, és aki elkezdi követni, azt megvigasztalja. Úgy is lehetne fordítani, hogy helyreállítja. Csodálatos hatás ez. Semmi más beszédnek nincs ilyen hatása. Hiába beszélnek filozófusok, beszélhetnek pszichológusok, beszélhetnek még lelkészek is. Az Isten tórájának, tanításának, ami egy gáncstalan, tökéletes beszéd, ennek a hatása az emberi lélekre, hogyha hallgatja és elkezdi követni az, hogy megvigasztalja, helyreállítja a lelket. Az Úr szavát másodszor bizonyságtételnek nevezi. Ez úgy hangzik héberül, hogy édút. Bizonyságtétel, tanúvallomás. Ennek az isteni bizonyságtételnek a karakterisztikus ismérve az, hogy biztos. Így mondja, biztos. Hűséges, szilárd, mint a szikla, megbízható. Amit Isten bizonyságtétele mond, az bármiről beszél. Bűnről, kegyelemről, megváltásról, üdvösségről, kárhozatról, Istenről, emberről, amit mond, történelemről, tudományról, az abszolút megingathatatlan. És így módon alapja lehet a hitünknek, gondolkodásunknak és életünknek. Az Úr bizonyságtétele biztos. Sziklaszilárd. Tehát nem csak, hogy megvigasztalja a lelket, helyreállítja a lelkünket, ha ráhallgatunk, hanem ha ráhallgatunk, akkor ráépítettük az életünket a sziklaszilárd alapra, a biztos, megbízható alapra. És itt még annyit mond a hatásáról, hogy bölcsé teszi az együgyűt. Bölcsé teszi az együgyűt. Hát a bölcseket nem kell, nem teszi bölcse, tehát akik magukba bölcseknek gondolják magukat, azokat nem teszi bölcsek, csak az együgyűeket, akik alázatosan állnak hozzá. Azoknak nagy bölcsességet ad az Isten bizonyságtétele. A harmadik ilyen kifejezés, amikor az Úr beszédét az ő rendeleteinek nevezi, Pikkúdím Jahve, Isten parancsolatai, amikről azt mondja, hogy ezek egyenesek. Egyenesek, vagy helyesek, így is lehet fordítani. Isten parancsolatai az ő bölcsességén nyugszanak, ezért abszolút helyesek, ahogy egy orvos, ha jó orvos, akkor egy helyes, jó receptet ad a betegnek, vagy egy jogi tanácsadó, ha érti a szakmáját, akkor egy jó tanácsot ad a hozzáfordulónak. Ugye a legjobb, a leghelyesebb, a legigazabb tanácsokat adja Isten, amikor a rendeleteit közli velünk. És ezek jellegzetességeit, amit hozzákapcsol, hogy megörvendeztetik a szívet. Ugye az először azt mondja, hogy megvigasztal, helyreállít bennünket az Isten beszéde. Aztán azt mondja, hogy bölcsé tesz bennünket az életút jó megválasztására. Harmadszor azt mondja, hogy megörvendeztetnek bennünket Istennek ezek a parancsolatai. A szívbe hoznak örömöt, megörvendeztetik a szívet, még külön kiemeli a szívet itt. A szívünket örvendeztetik meg Isten beszédei. Isten rendeletei azokat, akik ráhallgatnak, örömteli szívű emberekké teszi. Aztán az Dávid az Úr beszédét negyedszer az Úr parancsolatainak nevezi. Ez micva, ez a szót használja itt. A sívak szóból jön ez, ami azt jelenti, hogy parancsot adni, parancsolni. Ezeknek a parancsoknak, mondja Dávid, azaz ismérvük, hogy fényesek, ragyogók, tiszták, így is lehet fordítani. Egyszerűen nincs benne semmi sötétség. Semmi sötétség nincs benne. Semmi, amitől visszariadnánk, vagy vissza kellene riadnunk. És azt mondja ezekről a ragyogó isteni parancsokról, hogy jellegzetes ismérvük az, hogy megvilágosítják a szemeket. Megvilágosítják a szemeket. Valószínűleg arra utal, hogy az ember kezd helyesen látni. Már úgy nem a testi szemeivel, hanem a lelki szemeivel. A lelki szemeket világosítja, meg persze a testi szemeinket is megvilágosítja. Nem lesz sötét a tekintetünk. De elsősorban valószínűleg arra utal Dávid, hogy mutatják az embernek, a léleknek azt az utat, amit járnia kell. A helyes döntéseket, a helyes eljárásokat, a helyes viszonyulásokat, a helyes magatartást. Megérti az ember, hogy mi az, ami jó, ami Istennek tetsző. Ragyogóak ezek, és majd megvilágosítják a szemeket. Ötödször az Úr beszédét az Úr félelmének nevezi. Az Úr félelmének nevezi. Érdekes nagyon ez a kifejezés. Nyilván valószínűleg arra utal, hogy ezek az Isten félelmére tanítanak bennünket, de itt nem megy bele ebbe, hanem azt mondja, hogy ezeknek az Úr félelmének nevezett isteni parancsoknak a jellegzetessége az, hogy tiszták. Ez nagyon fontos szó, tiszták. Mint ahogy Isten tiszta, makulátlan, bűntelen, ugyanúgy az ő beszéde is teljesen makulátlanul tiszta. A szava tiszta és a hatása abból eredhet, hogy megmarad örökké. Megmarad örökké, és mivel megmarad örökre az Isten beszéde, ezért a benne bízót is megtartja örökké, vagyis üdvözíti a benne bízó embert. És akkor a hatodik, amikor azt mondja Dávid az Úr beszédeire, hogy az ő ítéletei, mishpatim, ez a szó így hangzik héberül, és ezeknek jellegzetessége mondja az emet, az igazság, az, hogy ez igaz, ez a szó. Az emet, egyszer így magyarázta nekem egy rabbi, hogy ez a héber ABC-nek az első, a középső és az utolsó betűjéből áll ez a szó. És azt mondja, hogy azt jelenti, hogy az igazság az, ami megáll, mint a háromlábú szék. Olyan első betű, utolsó betű, meg a középső betű. Ez aztán úgy megáll. Ez megdönthetetlen. A Héberben a hazugság szó, az három egymás mellett álló, mással hangzóból áll, ami azt jelenti, hogy gyenge lábakon áll, mondta Rabbi, és nagyon könnyen eldől, megdől, megcáfolható. Az igazság az nem dől meg, az áll. És itt ezt mondja Dávid, hogy az Isten ítéletei, azok megingathatatlanok, megdönthetetlenek, megcáfolhatatlanok, teljesen biztosak. Hogyha mai teológiai fogalmakat kellene használni, akkor azt mondanám, hogy a Szentírás tévedhetetlen. Tévedhetetlen. Abszolút igaz minden kijelentésébe. Teljesen megbízható, bármiről beszél, ha beszél a hittan kérdéseiről, vagy az erkölcsi értékek kérdéseiről, beszél a természettudományról is, néhány dolgot mond arról is, ami oda tartozik, és beszél a történelmi adatokról is, bármit mond, igazság, emet, megáll örökké. Hát látjátok, hogy Dávid ugyanarról beszél, a 10 ígéről, 6 különböző néven nevezi meg. És elképesztő. És utána mindig elmondja, mi jellemzi, és megint mond 6 szót, és milyen hatásai vannak az ember, megint mond 6 szót. Hát ez azt jelenti, hogy teljes elragadtatással beszél Isten törvényéről. De nyilván, hogy ez az Isten törvényéről, amit mond, lehet, hogy a 10 parancsolatról beszél, lehet, hogy magáról már az egész Tóráról beszél, Mózes első 5 könyvéről, illetve Mózes 5 könyvéről. Sőt, mi még ugye kicsit már később élünk, mi kiterjeszthetjük mindezt az egész Bibliára, az Ószövetségre, az Új Szövetségre. Minden esetre úgy meggondolkoztatott, hogy honnan jött rá Dávid erre, hogy ilyen az Isten beszéd, az Isten törvény. Hát én szerintem, lehet, hogy mondták is neki, de én szerintem az Isten szent lelke volt az, aki meggyőzte arról, hogy az ige az ilyen. És aztán meg is tapasztalt, hogy tényleg ilyen. Mert ez tényleg megvidámítja a lelket, meg tényleg bölcsé tesz, meg tényleg megbízható. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy ő ezt úgy a 119. Zsoltárban egyébként ott így fogalmazza a Zsoltár írója, hogy nyisd meg szemeimet, hogy láthassam a te törvényednek csodálatos voltát. Dávid is valószínűleg ezt így mondhatta Istennek. És mi is ugyanígy mondhatjuk, hogy nyisd meg az én szemeimet, hogy láthassam én is a te igéidnek, a te szavaidnak csodálatos voltát. Ezek csodának nevezi ott a 119. Zsoltár írója. Csoda az Isten beszéde. Egy csodát nem lehet magyarázgatni, talán az elárulása lenne a csodának. A csoda az Istennek a titka. Az Isten titka. Mi csak magasztaljuk ezért a csodáért őt, hogy szólt a 10 parancsolatba, szólt Mózes könyveibe, szólt a többi bibliai könyvekbe. Hozzánk szólt az a dicsőséges Isten, akit hirdet az ég és az égboltozat minden jelenség és minden titka. Egyszerűen tanúsítjuk azt, testvérek, mi is ki kell, hogy álljunk, és el kell mondjuk, hogy ilyen csodálatosnak látjuk a Szentírást. Most így egészébe mondom. Az egész Szentírást. Úgy, mindaz a 6 dolog, amit elmond róla Dávid, 3x6 dolog, mindaz teljesen megáll. Mindaz igaz. Sőt, ha elmélyítjük ezt a dolgot, testvérek, akkor ez a 6 dolog nem is csak, hogy a Szentírásra igaz, hanem Jézusra magára is igaz, aki a Szentírásba előttünk áll és megszólít bennünket. Mert róla beszél, sőt, ő beszél a Szentírásba, valami tökéletes, titokzatos egység van Jézus és a Szentírás között. Mert amit itt a törvényről mond Dávid, azt ugyanúgy elmondhatná virágvasárnap fejedelméről is, királyáról is. Egyszerűen beszélnünk kell erről, testvérek, és az, hogy mi így látjuk a Bibliát, az sokakban azt váltja ki, hogy bennünket ezért fundamentalistának nevez. És akkor ez egy ilyen gúnyszó, egy ilyen káromlás, egy ilyen csúfolás. Hogy lehet így nézni a Bibliára? Ez csak egy emberi alkotás. Hát lehet, hogy itt-ott néha Isten igéjévé változik, de alapjába véve nem az, csak egy emberi vallási mű, produkció. Mi meg azt mondjuk, hogy nem. És ez a csoda, testvérek, hogy ha megvizsgáljuk, hogy Jézus hogyan viszonyult az írásokhoz, akkor azt látjuk, ő is így látta az írásokat, ahogy Dávid. Ha megvizsgáljuk, hogy az apostolok hogy néztek rá, az őskeresztjének, a reformátoraink, a hitbeli őseink hogyan nézték a Szentírást, akkor mindenki így nézi, mert mindenkinek Isten ugyanazt az ismeretet adta meg, hogy ez tökéletes. Abszolút megbízható. Építhetjük rá az egész életünket, az egész magatartásunkat, a gondolkodásunkat, a logikánkat, mindent. Hát, ha tetszik valakinek, mondja ránk, hogy fundamentalisták vagyunk. Nem fogunk ettől kétségbe esni. Mi szeretnénk ezt a valódi keresztjén hozzáállást a Szentíráshoz, illetve a Szentírásba hozzánk beszélő Istenhez, Jézus Krisztushoz megőrizni, és tartani magunkat hozzá. Nos, nem ragozom tovább. A Zsoltár első felében láttuk, hogy az égbolt dolgai hirdetik szavak nélkül Istennek a dicsőségét. De a Zsoltár második felében természetesen tér át Dávid arra, hogy ez az Isten, ez a dicsőséges Isten meg beszél hozzánk. A Tórában, a törvényben, az ígében szól hozzánk. És meghallhatjuk ott is az ő szavát. És akkor ezek után Dávid úgy érzi, hogy most nekem is meg kell szólalni. Nekem is mondani kell valamit, és elkezd beszélni ehhez az Istenhez. Csodálatos. Elkezd beszélni Istenhez. Nem csak az egek beszélnek is, értitek? Ez fantasztikus. Nem csak Isten beszél az ember, hanem az ember is elkezd beszélni Istenhez, és létrejön egy kommunikáció Isten és az ember között, mert az ember válaszol imádságban. Dávid válaszol imádságban a hozzá beszélő dicsőséges Istenhez. És ebbe az imádságba először azt húzza alá Dávid, hogy az Istennek a csodálatos szavai, azok mindennél jobban kívánatosak a számára. Mindennél jobban kívánatosak a számára. Azt mondja, hogy kívánatosabbak az aranynál, de a színaranynál is, mert arany és arany között is van különbség. A színaranynál is kívánatosabbak, mondja a király. És édesebbek azok a méznél, még nem is akármilyen méznél, még a színméznél, a csurgatott méznél is édesebbek. Látszik, hogy Dávid egyszerűen, mintha szenvedélyévé vált volna Isten törvénye, Isten igéje. Teljesen ráakadt az Isten igéjére. De egyszerűen függőségbe került, szenvedélyévé vált az Isten igéje ennek az embernek. És nem csak ő volt ilyen a Bibliában, mások is. C.S. Lewisnál olvastam egyszer, hogy nagyon meg tudnám érteni, ha Dávid ezt mondjuk Istenről, magáról mondaná, ha ő róla áradozna így is, de azt mondja, hogy de ő a törvényről beszél így, hogy kívánja, hogy megörvendezteti a szívet, hogy vágyik rá, hogy hogyan jutott el ide Dávid, miért mondta ezt? És nyilván a válasz az az, hogy azért, mert ilyen az Isten beszéd, aminek leírta ő. Hát ha egyszer az Isten parancsolatai, törvényei, rendelkezései ilyenek, hogy ragyogó, meg tiszta, és a több, akkor ez csodálatos. A jobb, mint egy jó kanál tiszta méz, vagy jobb, mint egy szín arany, sokkal többet ér annál. Hát persze, hogy kívánom, és még jobban kívánom minden földi jónál. És ha belegondoltok, hogy miket mondott az igéknek a hatásairól, amiket az emberre gyakorol. Hát persze ezeket a hatásokat ki nem kívánja. Hát én szeretnék bölcs lenni. Ki nem szeretne bölcs lenni? Ki akarja rögtön elrontani az életét az első kanyarba? Ki az, aki nem akar megvigasztalódni, vagy örömöt tapasztalni a szívébe? Ki az, aki nem igényel egy szilárd alapot az életének, a döntéseinek? Hát olyan hatásai vannak az igének, amik eleve kívánatossá teszik a Dávid számára, és az Úr mindenkori gyermekei számára is, testvérek. Azt mondom nektek, hogy minél jobban körülnézett, Dávid a maga világába egyébként látta a pogányságot ott maga körül. Durva pogányság volt. Ott nem ez a kifinomult görög pogányság volt, ahol ilyen szépség, meg a nem tudom mi. Ez az volt, hogy kultikus paráznaság, kultikus szodómia, gyermekáldozatok a moloknak. Ez egy durva, kegyetlen. És akkor azt mondta Dávid, hogy nézek az Istenre, és az ő drága törvénye, és a parancsolata, és hát persze, hogy ezt kívánom, nem azt kívánom. És most mi is itt vagyunk, testvérek, mintha egy ilyen szigeten élnénk. Körülöttünk már, mi zajlik körülöttünk a világba, testvérek? Nem akarom ecsetelgetni, mert még mindenki tudja. Mint egy szigeten vagyunk, aminek a partját nyaldossák a sötétségnek, a démoni gonoszságnak a hullámai. És lassan úgy, mintha emelkedne a vízszint. És akkor itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy persze, hogy fölnézünk. És Isten beszédei, Isten útmutatása, Isten parancsolatai, sőt, mi hozzáteszünk az Isten evangéliuma, a Krisztus evangéliuma. Hát ez az egyetlen, amiben tudunk kapaszkodni. Ez az, ami megtart bennünket. Hordoz bennünket, vigasztal bennünket, fölemel bennünket, utat mutat ebbe a nyomorult világba való élethez. Helyes útra tanácsol. Na hát, persze, hogy kívánjuk. Azért jövünk ide a templomba, azért veszük otthon is kezünkbe, azért jövünk bibliaórára, hogy foglalkozzunk az igével, ami csodálatos, és csodálatos hatásai vannak reánk is. Tapasztaljuk ezt a dolgot. Kívánjuk jobban, mint az aranyat. Kívánjuk jobban, mint a színmézet, az Isten beszédét. És aztán Dávid tovább lép az imádságban, mert azt is kimondja, hogy én, mint Isten szolgája, kész vagyok a te igédnek az intelmeire hallgatni. Szolgádat is intik azok. Szolgádat, magát Isten szolgájának nevezi. És azt mondja, hogy én, aki az Isten szolgája vagyok, én engem is intenek a te beszédeid, a te parancsolataid. Intenek, vagyis, hogy korrigálnak engem. Elhúznak a rossz útról, és elvisznek a jó irányba. Jó döntéseket adnak, eltanácsolnak a rossz döntésektől. Intenek engem, ha rossz útra mentem, mondja, állj meg, és tér vissza a jó útra. Szolgádat is intik azok. Én alázatosan veszem a te szavaidnak intelmeit. Szükségem van rájuk. Éppen ez az Isten szolgájának egyébként a jellegzetessége, mondta Calvin, hogy hallgatnak az igére. Az Isten beszédeire. Meghajolnak előtte. Tehát imádságban mondja Istennek, kívánom a te parancsolataidat, amik intenek engem is, a te szolgádat, és bennünket is intenek egyébként. És aztán utána harmadszor Dávid bocsánatot kér imádságban ettől az Istentől, a törvényének a megszegései miatt. Itt jelesül nem azokért a megszegései, bűnei miatt kér bocsánatot, amiket ő maga is tudott, mert ő is volt, hogy tudta, hogy most ezt csináltam, azt csináltam, nem kellett volna. De itt azt mondja, hogy a titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Azoktól a vétkeimtől, amiket nem vettem észre, amik előttem is rejtve maradtak. Nem vádolt a lelkiismeret, nem vettem észre, hogy valamit rosszul csináltam. De biztos van ilyen. Hát ezeket is bocsásd meg nekem, az én előlem elrejtett bűneimet is. Bocsásd meg nekem. Hát testvérek, ezek mind olyan imádság témák, amik a mi imádságainkban is benne lehetnek, benne is kell, hogy legyenek. Kívánjuk Istenünk a te parancsolataidat, szólj hozzánk. Incsél bennünket, mert mi szolgáid vagyunk, és tanácsolj bennünket, incs minket el a rossz útról, tanácsolj a jó útra. És látod, bocsásd meg az ismert bűneinkért is nekünk, mert olyan sokszor megszegtük ezeket a te tökéletes törvényeidet. És bocsásd meg, amikor nem is vettük észre, azokat is bocsásd meg nekünk. És aztán utána Dávid megint tovább lép az imádságában, és azt mondja, és különben, Uram, védj meg azoktól engem, akik el akarnak téríteni a te törvényedtől, és rossz útra akarnak sodorni. Mert csak ha a te törvényednek engedek, és nem ennek a környezetnek, akkor tudok megmaradni és ártatlan maradni sok vétektől. Őrizd meg szolgádat a gőgösöktől, hogy ne uralkodjanak rajtam, hogy ne kerüljek istentelen felfúvalkodott embereknek a diktátumai irányítása alá, és ne ők mondják meg nekem a tutit, hanem te mondd meg nekem, hogy mit tegyek. Őrizd meg engem ezektől az emberektől, akik irányítani akarnak Hát testvérek, nem értjük ezt? Kinyitjátok a Facebookot, meg a Messengert, meg a nem tudom micsodát, meg jönnek a már kinyitás nélkül is, és akarnak minket kényszeríteni valamilyen irányba. És egy csomó magát keresztjénnek való ember is megy abba a rossz irányba, ami felé az istentelen emberek, a gőgös emberek kényszerítik őket, beadványokat szerkesztenek, tiltakoznak, nem azért, mert az ige mozgatja őket, hanem azért, mert az istentelen média mozgatja őket. Hát testvérek, mi hívő emberek, álljunk meg, és őrizd meg engem a gőgösöktől. Ne azok uralkodjanak már az én eszemen, meg az én döntéseimen, meg a beszédeimen, hogy olyan legyek, mint ők. Ugyanazt a nótát fújjam, és ugyanúgy éljek, mint ők. Nem. Te őrizd meg engem, hogy a te szavad, a te törvényeid legyenek az én iránytűim, és azokhoz tudjak igazodni minden esetben, egyházba, otthon, munkahelyen, bárhol az életben vagyok. Te határozd meg a döntéseimet. Milyen ima témák? És végül azt kéri az Úrtól, ezzel zárja a Zsoltárt, hogy Uram, e Zsoltárba foglalt gondolataimat fogadd kedves gondolatokként és szavakként. Légy hozzám kegyelmes, és fogadd el, amit itt mondok. Arról, hogy az egek hirdetik a te dicsőséged. Arról, hogy a te szavad szól az emberhez, és milyen ez a szó, és milyen hatásai vannak rám. És amiket most imádságban is mondtam neked. Mindezt fogad kedvesen tőlem, kegyelmesen. És aztán, mint egy még egyszer fölemeli, Uram, kősziklám, megváltóm. Megérkezett a megváltójához. Megérkezett Jézushoz, aki virágvasárnap vonult be Jeruzsálembe. Szóval csodálatos dolog ez, hogy az Isten dicsőségéről beszél ez a Zsoltár, aki megmutatta az ő fenségét a teremtett világ dolgaiban, de kijelentette az ő szavában is az ő dicsőségét, és kijelentette Jézusban, kijelentette az evangéliumban. És ő vele végződik ez a Zsoltár. Hát legyen kedves Zsoltárom továbbra is, és legyen nektek is kedves Zsoltárotok ez a 19. Zsoltár. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük te néked, hogy a teremtett égi világ dolgai mind rólad beszélnek. Hirdetik a te dicsőségedet, kezeidnek munkáit. Köszönjük te néked, hogy ha hallhatjuk már e szót, ha hallhatjuk ezt a prédikációt is. Nincs szó, nincs emberi beszéd, mégis tisztán hallható ez a szó és prédikáció. Néma beszéd, ami eljut mindenkihez a földön, hozzánk is eljut, és köszönjük a halljuk, és kérjük, hogy add, hogy még jobban halljuk. És aztán odafordulva hozzá, dicsőséges Istenünk, halljuk meg a te hozzánk szóló beszédedet is. Köszönjük néked, hogy a Tórában, akár a 10 parancsolatban, vagy Mózes könyveiben, vagy az Ószövetség és Új Szövetség könyveiben te beszélsz hozzánk. Nem itt-ott, hanem mindenhol. És köszönjük néked ennek az hozzánk szóló igének a tökéletességét, elégségességét, megbízhatóságát, tévedhetetlenségét. Köszönjük mindazt a jó hatást, amit a benne hívőkre gyakorol. Köszönjük néked külön is a Szentírásnak a lényegi üzenetét, az evangéliumot. Köszönjük, hogy nem csak törvényed van, hanem evangéliumod is. Törvényed lesújt minket, mert bűnössé nyilváni, de evangéliumod fölemel minket, megvigasztal minket. Köszönjük, hogy Jézusért szeretsz minket, egyedül az ő keresztjéért és véréért. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk a szavadat, add, hogy tudjunk válaszolni a te beszédeidre, legyünk imádkozó emberek, akik mindig válaszolunk a te szavaidra, akár a szívünkbe, akár az otthon csöndjében, a szobánk sarkába leülve, segíts, hogy imádkozó emberek lehessünk, akik hozzánk szóló tökéletes beszédedre, töredékes beszédekkel, de válaszolunk. Köszönjük te néked a te drága, lehet azt a lehetőséget, hogy szólhatunk hozzád, és te meghallgatsz minket Krisztus nevében most is, amikor itt a templomba imádkozunk, de ha az utcán megyünk, ha otthon ülünk le, ott is meghallgatsz. Légy áldott, hogy adtad nekünk ezt a Zsoltárt, és kérünk, hogy segíts a szívünkben forgatni, segíts, hogy arra az útra lépjünk, amit mutatott nekünk. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, könyörülj a betegeken, a betegséggel küszködő testvéreinkkel, adj nekik erőt, adj nekik gyógyulást, adj nekik rád tekintő hitet. Imádkozunk hazánkért, népünkért, könyörülj meg és adj lelki ébredést a mi nemzetünknek, add, hogy meghallhassa a csillagok beszédét és aztán a te beszédetet, ami az igében szól hozzá, megértse a törvényt és megértse az evangéliumot is. Add meg, Urunk, hogy tudjon válaszolni a mi népünk a te áldott szavadra, úgy, ahogy Dávid válaszolt annak idején. Imádkozunk hozzád kormányunkért, adj nekik felét forduló szívet, benned bízó szívet, adj bölcsességet nekik a kormányzáshoz ebben a nehéz világhelyzetben is. Kérünk téged, ha lehetséges, csöndesítsd el a háborúkat a világon. Látod a sok-sok tragédiát, a sok-sok vért, ami kifolyik. Látod mindazokat, akik ezt önös érdekből, anyagi érdekekből szítják és gerjesztik, és még tovább akarják. Kérünk, hogy állítsd le ezeknek az embereknek a gondolatait. Szégyenítsd meg őket. Hallgattasd el őket. Könyörülj meg, hogy a békesség útjára léphessenek. Imádkozunk hozzád az áldozatok hozzátartozóiért. Könyörülj meg akár az orosz merényletben elhunyt embereknek a hozzátartozóin, akár Ukrajnában, akár Palesztinában, zsidó földön meghalt emberek hozzátartozóiért. Könyörülj meg rajtuk is, és vigasztaló szereteteddel hajolj le hozzájuk, hogy téged keressenek a gyászban, a nyomorúságban is. Köszönjük néked, hogy mindezeket bölcsességed szerint meghallgatod, és ránk tekintesz és vezetsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Szerdán és csütörtökön bűnbánati istentiszteleteink lesznek este 6 órától. Nagy pénteken délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk urvacsoraosztással. Nagy szombaton délután 16 órakor lesz nagyszombati áhítatunk. Vasárnap és hétfőn 9 órakor lesznek istentiszteletek urvacsoraosztással összekötve. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a húsvét ünnepköri alkalmainkra. Hirdetem azt, hogy március végéig, tehát még egy hétig, kellene jelentkezni annak, aki a gyülekezeti hétre kíván jönni, augusztus 19-től 24-ig Mátraházára. Le kell adnunk a jelentkezéseket, és a foglalást véglegesíteni kell. Kérem, hogy aki még nem adta a jelentkezését, az adja le a jelentkezését minél előbb. Gyurinál, Lupsa György testvérünknél lehet jelentkezni. Teljes hétbe gondolkozzanak mindazok, akik szeretnének jönni. Végül hirdetem a női konferenciánkat, amire a honlapunkon már lehet jelentkezni online is, de ha valaki nem tud online jelentkezni, az jelentkezhet feleségemnél Zsófinál, és lényeg, hogy tudjuk, hogy körülbelül hányan jönnek innen a gyülekezetből. Tehát a női konferenciánk most április közepén lesz, jelentkezzenek a hölgy testvérek, és vagy ott, vagy nálunk személyesen jelezzék részvételi szándékukat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvérek, most a 331. énekünk 4. és 5. versét énekeljük. 331. 4. 5. versét. Ne ijedjenek meg, én közben fölmegyek az orgonához, mert a csengősökkel adunk elő még egy darabot, egy szép művet. Azt hallgassák meg a testvérek, és utána fogjuk elénekelni a magyar himnuszunkat. Tehát 331. énekünk 4. és 5. versét keressük elő és énekeljük, válaszolva Isten igéjére. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten, néped kegyelmes királya.